Hazai öltöző. Sportpodcast dr. Elbert Gáborral és Bányász Árpáddal. Ami a pályán történt, itt jön először szóba. Vendégek, vélemények, kérdések, viták a verseny és szabadidő sporttól a sportpszichológián át a bulvárig. Hazai öltöző, ahol nincs titok.
Hölgyek, urak, benzingőzös hazai öltöző elé nézünk, két autóversenyzőt hívtunk meg. Dr. Elbert Gábor nevében köszöntök mindenkit, én Bányász Árpád vagyok. A koronavírus járvány miatti ajánlásokat szem előtt tartva továbbra is marad a telefonos megoldás, és hát stílszerűen egy autóversenyzővel vezetés közben beszélgetünk, mármint az, hogy ő vezet. Elsőként Herczig Norbert négyszeres abszolút magyar bajnok rali versenyző van a vonalban, aki Ferenc Ramonnal újabb Európa-bajnoki sorozatra készül. Mit kell tudni most rólad? Merre tartasz?
A városból tartok, kisebb hatámba, Török Bálintra, úgyhogy elrendeztem azokat a munkaügyi dolgaimat, amit kellett, és abba az irányba veszem a kocsizást.
Mit kell tudni egyébként most rólad? Ugye a Rally Európa bajnokság éppen szünetel, mint minden más. Hogy készülnek a pilóták? Ti hogy készültek? Tudtatok-e tesztelni? Milyen gondolatok járnak most a fejetekben?
Most arra azt mondom, hogy egy picit optimistábbak vagyunk mi is. Túl azon, hogy egyébként ebben az elmúlt két és fél hónapban a kialakult helyzetben, járványügyi helyzetben is talán egy nagyobb picit vesztettünk csak a bizakodásunkból, az optimizmusunkból, de végig úgy voltunk vele, hogy bízunk abban, hogy az Európa-bajnokság, a Rally Európa-bajnokság megrendezésre fog kerülni. Ennek ellenére nyilván nekünk is voltak azért rosszabb időszakaink, amikor nem volt írunk arról, hogy melyik versenyen indulhat el a szezon. Mostanra egy nagyon picit fölszállt a füst, és van valamilyen szinten exakt információnk arról, hogy a dehát rendezett bajnokság mikor tud elindulni, és ilyenkor az, amikor egy versenyző, szerintem bármely sportágat mondhatunk, azt látja, hogy egy cél elkezd lebegni a szem előtt, akkor még jobban erőre kap. Ezen kívül a holt idényben, vagy a hosszabbra nyújt holt idényben, a bajnokság elején, vagy akkor úgy volt, hogy elindul a bajnokság március elején, mi tudtunk csinálni egy tesztet, egy hosszabb tesztet, tehát egy nagyon picit tudtunk már versenyautóba ülni. Ezen kívül folyamatosak az erőálló képességet fejlesztő tréningek, és ebben van kifejezetten csak képességfejlesztő tréning, amit csinálunk. Ennek az a neve, hogy Fit for Race program, amit most már lassan 10 éve használok, és ez nagyon sokat hozott ebben a holt idényben is, amikor nem tudunk versenyautóban ülni, folyamatosan azokat a készségeket próbáljuk karbon tartani, amit egyébként a versenyautóban használunk. És hogy összességében nem panaszkodhatunk, hiszen 8 futamos Rally Európa bajnokság futamaiból 7-et most úgy tűnik, hogy meg fognak tudni rendezni, és úgy tűnik, hogy július végével versenyautóba tudunk ülni.
Melyik a kakuktól jár? Tehát melyik az az ország, amelyik nem vállalja?
Jó a kérdés, nagyon. A lengyel futam az, amit teljes mértékben töröltek a naptárból, amit nem eltoltak, hanem azt törölték is azt a futamot. Azt kell tudni, hogy nekünk március végén indult volna a bajnokság az Azori-szigeteken, ami Portugáliához tartozik, egész külön autonóm szervezetként működnek szinte, de ettől független Portugáliához vannak csatolva. Annak a futamnak találtak egy későbbi időpontot szeptemberben a naptárban, majd a soron következő futamunk lett volna a Kanári-szigetek, ami május első vagy második hétvégén került volna megrendezésre. Ezt a futamot pedig decemberre tudták áttenni a rendezők, illetve a promoter, a Eurosport Event. Az ezt követő futam a Lettország lett volna, aminek megint csak találtak helyet augusztusban, és ezután következett volna a lengyel futam június végén, azonban ennek nem is feltétlenül találtak már helyet, mert ugye az összes olyan lukat, ami volt a naptárban, azt kipótolták a szezon első felében elmaradt futamokkal, azonban itt a rendező sem vállalta ezt a futamot. Az egyik legrégebbi, hanem a legrégebbi rali versenyről beszélünk, 70-valahányszor rendezték már meg ezt a futamot, és azt mondták a lengyel rendezők, hogy ők nem szeretnének egy olyan versenyt csinálni, ami egy picit is kétes, hogy esetleg meg tudják-e rendezni, vagy sem. ezért inkább úgy voltak vele, hogy az idei versenyt eltörlik, és koncentrálnak a 2021-ben rendezendő Lengyel Rallyra, Póland Rallyra.
Gazdaságilag az autósportot, különösen rally szakágat, ez a vírus válság, vagy nem tudom, hogy fogalmazható, ez az elmúlt két hónap, ez mennyire viselheti meg?
A saját magam példájáról tudok beszélni, de azt gondolom, hogy ez egy kicsit előrevetíti, vagy megmutatja alapvetően, hogy mi zajlik a mi bajnokságunkban, vagy a mi szakágunkban, a mi sportágunkban. Ugye azt látni kell, hogy ez nyilván egy kemény pénzsport, mondhatjuk ezt.
Igen, ez egy környezet.
Nyilván itt a támogatóknak nagyon nagy jelentősége van, lehet bárki bármilyen ügyes, hogyha nem tud egy megfelelő támogatottságot, anyagi, financiális támogatottságot maga mögé biztosítani, akkor nem fog tudni beleülni abba a technikába, amivel tud bajnokságot, versenyt nyerni, és esetleg tud az országának örömet okozni. Nálunk is vannak visszalépések, nálunk is van olyan cég, aki felfüggesztette a támogatását. Fontos nagyon elmondanom azt, hogy felfüggesztette és nem megszüntette. Várja a kialakult helyzetet, hogy esetleg visszatérjen egy picit a régi kerékvágásban az élet, hiszen ezt az adott támogatónkat pont jobban sújtotta. Több helyen vették egy picit vissza a büdzsénket, de azt látom, hogy a bajnokság terekán mi részt fogunk tudni venni, vagy nagy részben egy támogató kivételével minden támogatót magunk mellett tudtuk tartani. Azonban ennek az egésznek azt gondolom, hogy picit árnyaltabb a kép, mert itt nem feltétlenül, azzal én is tisztában vagyok, hogy nem feltétlenül az a világ első dolga, vagy az elsők közötti dolga, hogy mi versenyautóba tudjunk ülni, vagy a világon bárhol a versenyzők ezt a sportágat tudják csinálni. Én ezzel tisztában vagyok, azonban azt látni kell, hogy szerte a világon ebből a sportból nagyon sokan élnek, és nem feltétlenül a versenyzőkre gondolok, hanem arra a kiszolgáló személyzetre, akik ezt az egészet működtetik, kezdve a csapatokat, akik biztosítják a versenytechnikát, az itt dolgozó szerelő, karosszérialakatos mérnök, az ide beszállító, gumibeszállító, azáltal, hogy ugye működik ez az egész, nagyon sokan csatlakoznak rá, és én azt gondolom, hogy ettől árnyaltabb, és ezért is fontos az, hogy el tudjon indulni akár a mi sportágunk is, hogy ez máshol is biztos, hogy megvan, én a saját magamra tudok nyilatkozni, de az olybá tűnik, hogy ebben az elmúlt két és fél hónapban nem nagyon tudtak mit csinálni ezek az emberek. Az a csapat, akik nekünk biztosítja a technikai hátteret, az osztályilletésségű csapat, ott több mint két hónapja lehúzták a rolót, és azon kívül, hogy nagy leltárt csináltak, és mindent az utolsó csavarig elmostak, eltisztítottak, illetve felújítottak, és a versenyautók ott várják, hogy bevethetőek legyenek, nem tudtak más csinálni, hiszen erre vannak beállva, erre van kialakítva az üzleti modell, és mindenki ezt tudja, hogy versenysportban üzemeljenek. Úgyhogy egy picit talán ettől árnyaltabb a kép.
És mennyire terhelte meg a családi büdzsét az elmúlt időszak, hiszen, mint tudjuk, a fiad szintén hasonló hangszereken játszik.
Mi ezt másodállásban csináljuk, alapvetően az autósportot, Ferenc Ram, a navigátorom és jó magam is. Mind a ketten a privát életben egy-egy céget vezetünk, Ramon egy lényegesen nagyobbat csinál és vezet. Ebben tudtunk elmélyedni picit jobban az elmúlt időszakban. Hál' Istennek olyan szegmensben dolgozunk, hogy ugyan megéreztük ezt az elmúlt két hónapot, és van visszaesés az én munkámban mindenképpen, és szállítmányozással foglalkozom egyébként, de még mindig működünk, és nem kellett kollégákat elküldeni, ez nagyon fontos. Patrik támogatóinál is egy olyan támogató volt, aki visszalépett, és talán kettőnél volt olyan, aki visszavette a támogatási arányt. Tehát azt látom, hogy Patrik a magyar bajnokságban részt fog tudni venni, és az, amit elterveztünk neki, azt úgy tűnik, hogy meg fogja tudni csinálni. Ott is van annyi segítség, hogy az előre tervezett 8 futamból 6-ot rendeznének meg, úgyhogy azt látom, hogy az a kiesés az körülbelül elment arra a két versenyre, amit egyébként is töröltek a bajnokságból, úgyhogy úgy gondolom, és úgy látom ma, most május végén, hogy meg fogjuk tudni csinálni neki is a versenyt.
A kiszolgálgatókban nekem Ferjánc Attila volt a nagy, részben autóversenyzőként, részben ugyanott érettségiztem, ahol az ő párja Tandari János, az ötös gimnázium. Mennyibe változott meg az ő időszakához képest mára a szakág?
Hát szerintem nagyon, mint mindenhol máshol valószínű az életben. A rali szakágban abban az időben nagyon kevés csapat engedhette meg magának azt, hogy bérautóval versenyezzen. Abszolút, és még pont előbb említett és állítom, és borzasztó nagyra tartott Ferjánc Attila is ugye saját autókkal versenyzett, talán ő mindig híres is volt erről, és a saját csapattal üzemeltette a versenyautókat. Ma már egy nagyon kicsit elment ez a világ, nagyon kevés olyan csapat van, akiknek tulajdonában van autó, és azzal tud versenyezni. Ez az egész nagyon megváltozott. Nyilván az a fajta bandázás, az a fajta hangulat, ami korábban övezte ezeket a, vagy ezt a szakágat, az egy nagyon kicsit kihalt. Én még egy nagyon kicsit 20 pár évvel ezelőtt, amikor ebbe az egészbe belecsöppentem, akkor egy nagyon kicsit kaptam ízelítőt abból, és kaptam egy kicsit abból a feelingből, hogy ott korábban hogyan mentek a dolgok. Ez mondhatom, hogy eltűnt. Egy picit több lett talán az acsarkodás, több lett a másiknak a nem elismerése. A régi világban azért volt egy nagyon pici betyárbecsület, én úgy látom, hogy ez egy kicsit kihalt a mi szakágunkból, vagy a mi sportunkból, de ez nem feltétlenül csak a miénkre igaz, mert hogy alapvetően a világ változott meg egy kicsit.
Igen, én is ettől tartok.
Nem feltétlenül. Alapvetően azt látom azért, hogy itt ebben van változás. Az is látszik, hogy a versenyeknek a struktúrája nagyon megváltozott, ma már nem vesz több hetet igénybe, akár egy EB futamnak a lebonyolítása és azon való részvétel, ugyanígy egy magyar bajnoki futam is korábban azért 8-10 napokat felölelt egy ilyen futamnak egy ilyen futamra való felkészülés és maga a futam. Itt azért ezek mostanra ilyen 4 nap alatt általában lebonyolítódnak, és kvázi mindenki mehet a dolgára. Nyilván felgyorsult egy picit a világ, tehát ebben ez is benne van.
Most jön a nagyon amatőr kérdés, mert bevallottan én nem értek az autósporthoz. Ferjánc Attila azzal az autójával ma milyen eséllyel indulna egy futamon?
Amennyire én emlékszem, a legutolsó fejlesztésű autó, amivel versenyzett, egy Renault Megán Maxi Kitkár volt, ha azt nézzük, vagy az azelőtt megelőző, azt hiszem, hogy Ford Escort, Cosworth volt az utolsó versenyautója, azok egy egész magasan jegyzett autók voltak az időben, tehát azzal most már elég nehezen tudna labdába rúgni akár egy magyar bajnokságba, és talán még egy abszolút első tűzbe valahol be tudna férni, de maga az autó nem predesztinálja arra, hogy ettől előrébb végeztem.
Nektek mi az idei? Illetve hát, hogy nem tudom mennyire húzódik, vagy mikor lesz vége a szezonnak, de ebben a 7 futamban, amit végül is megrendeznek a 8-ból, mi a terv?
Mi a 7 futam, így a 7 futamosra sugorodott bajnokságból reálisan 5 vagy 6 versenyen fog tudni részt venni. Ezt most még nem tudom megmondani, hogy 5 illetve 6. Folynak a tárgyalások, mi is most tudunk a partnereinkkel érdemben erről beszélni, így, hogy felszállt a füst, és látjuk azt, hogy elindul a bajnokság, illetve hogy részt tudunk rajta venni, és hogy meg lesz rendezve, értékelhetően meg lesz rendezve, úgyhogy ez menet közben derül ki. Úgy beszéltük a csapatvezetéssel, csapatvezetőnkkel, Ramonnal is, hogy elindulunk az első futamon mindenképpen, az azt követő futam a lettországit, azt mi tervezetten egyébként is kihagytuk volna, és utána a következő másik soron következő harmadik, illetve negyedik futamon is indulunk, és utána menet közben látjuk azt, hogy mennyire van esélyünk a további jó eredményre. Ha van, akkor természetesen mindent el fogunk annak érdekében követni, hogy előteremtsük a pénzt a további futamokra, tehát ne csak 5-ön, hanem 6-on tudjuk majd indulni.
Nagyon fontos műfajotokban a tesztelés, ugye azt mondtad, hogy volt egy tesztre lehetőség, akkor le is nyilatkoztad, hogy annak ellenére, hogy tudjátok, hogy nem fog időben elindulni a bajnokság, annak ellenére úgy érzed, hogy nagyon hasznos tesztelés volt, van-e, körvonalazódik-e újabb teszt a láthatáron, vagy be fogtok ülni az autóba is, rajthoz álltok?
Ha az anyagi hátterünket nézem, akkor majd, hogy nem így kéne, hogy legyen, mert jelen pillanatban azt látom, hogy a tesztekre nincs meg az anyagi fedezetünk. Ettől függetlenül el kell, hogy csípjük valahonnan, mert muszáj, hogy egy ilyen kihagyást követően versenyautóban üljük teszt körülmények között. Egyfelől, másfelől azt is látni kell, hogy márciusban az a teszt, amit csináltunk, az egy murvás teszt volt, míg jelen pillanatban az első kettő futamunk, amin indulni fogunk, az aszfalton rendezik, tehát muszáj egy aszfaltos tesztet beiktassunk ezáltal a szezon előtt, vagy a késői szezon rajtja előtt. Úgyhogy szerveződik, igen, nézzük a különböző híradásokat. Jelen állás szerint egy olyan érdekességről tudok beszámolni, hogy az osztrák szerviz csapatunk Csehországban szervezett tesztet a német pilótájának, illetve a magyar pilótájának. Úgyhogy ha meg lehet azt tenni, akkor próbálunk minden országot bevonni ebbe a tesztbe, ha más nem résztvevők okán mindenképpen. Csehországban júliusban lesz az első bajnoki futam, és azon nagy valószínűséggel a német csapattársunk, aki ugyanettől az osztrák istállótól kapja a versenytechnikát, mint mi, rajthozán a teszt jelleggel a római futam előtt ezen a futamon, és ezelőtt a verseny előtt Csehországban lenne egy teszt, és mi erre fogunk tudni rácsatlakozni. Jelen pillanatban ez a célunk, ez a tervünk, remélem, hogy összejön.
Hölgyek, urak, a MOL Racing Team pilótáját, Herzig Norbertet hallottuk itt a hazai öltözőben is. Megyünk tovább, Herzig Norbert után egy másik Norbert, méghozzá nagy. A WTCR dobogós autóversenyző a közelmúltban megalapította a Nagy Norbi Racing Teamet. Itt fiatal gokártosoknak szeretne minél többet segíteni. Köszöntünk a hazai öltözőben. Miért fontos ez neked, mármint ez az egész mentorálás?
Én először is azzal kezdeném, hogy az autósportban most mindig azt szoktuk hallani, hogy hát a szimulátorosokból kerül ki a legtöbb autóversenyző. Én meg pontosan jól tudom, hogy a gokartos mezőny az egyre jobb Magyarországon is, és nagyon sok ügyes fiatal van, és aztán nem jutnak el ők valahogy arra a szintre, hogy már akár formaautóval vagy túrautóval tudjanak versenyezni. Én is gokartosként kezdtem, és nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy én így ki tudtam kerülni, és szeretnék erre elég sok energiát fordítani, hogy a magyar gokartos mezőnyből emeljünk ki fiatalokat, és hát most minden esélyünk is meg is van rá, hogy legyenek olyan fiatalok, akiket is fel tudok karolni, aztán úgymond mentorálni.
Az mennyire igaz, nekem a fejemben az a nem vagyok az autósport szakértő, előre bocsátom, tehát ha néha hülyeséget mondok, vagy kérdezek, akkor elnézést. Az én gyerekkoromban valahogy az maradt meg a fejemben, hogy az autósport előszabály az a gokárt. Ez mennyire igaz, vagy mennyire nem?
Én még mindig azt mondom, hogy ez teljes ez a megállapítás, mert persze, nagyon jó szimulátorok léteznek, már annyira tényleg lesz, hogy a szimulálni a versenypályát, hogy akinek megvonzá a kondíciója, és jól be is szimulátorozott egy pályát, akár tizedre olyan időket megy, mint élőben. De gokart az egy olyan fizikális, meg egy mentális fejlődés is, amit a szimulátorban nem lehet megtanulni. Tehát egy szimulátorban nem fejlődik ki egy fiatal srácnak, mondjuk az olyan egészséges félelemérzete, ami kell ahhoz, hogy ők ne törje folyamatosan össze magát, meg a technikát. Ezek mind gokartban érkeznek még. Sokkal érettebb versenyzők kerülnek ki a gokartos osztályokból, mint amikor szimulátorból ülnek be az autókba.
Nyilván én már nem fogom elkezdeni, mert ahhoz már nem vagyok elég fiatal. Hány éves korban érdemes elkezdeni, és milyen képességekkel kell vagy kellene rendelkezni valakinek, aki azt gondolja, hogy ő már pedig autóversenyző szeretne lenni?
Én azt tudom, hogy minél előbb el kell kezdeni legalább a gokartot, aztán a szimulátor az majd hozzá lehet tenni később, de a gokartot, akik ilyen 6-7-8 éves korban elkezdik, én azt gondolom a legoptimálisabbnak, és akkor ugye már Magyarországon is ilyen 14 éves, 15 éves kortól már át lehet ülögetni autóba, és azok képest, aki mondjuk 20 pár évesen kezdi a versenyzést, borzasztó nagy előnyben van egy olyan, aki, mint aki 13-14 évesen már autóval ült. Magamon is érezem, és tudom, mert 25 évesen el tudom mondani, hogy már 12 éves tapasztalatom van autóversenyzésből. És ez egy olyan előny, amit nagyon-nagyon nehéz ellensúlyozni egy olyan, aki később kezdte meg.
Az, ha valaki, mondjuk én azt gondolom magamról, hogy jól vezetek, nyilván mindenki azt gondolja magáról, meg nagyon-nagyon sokat vezetek. Az a fajta vezetés, meg az, amit ti csináltok, azon ki, hogy autóban ülünk, semmi hasonlóság nincs a kettő között.
Hát sok hasonlóság nincs, hogy őszinte legyek. Annyira közel áll inkább a gokart, amit mi már átültetünk az autóba. És az az igazság, hogy egy gokart versenyző, amikor átül az autóban, akkor egy lassított felvételnek gondolja az egészet, mert annyira gyorsan történik a gokartban, minden olyan G-hatások vannak, olyan fizikai állóképesség kell ahhoz, hogy a eredményesen tudjon valaki versenyző, hogy átül az autóba, akkor visszajár ezzel a gokartban, mert azt érzi, hogy úgymond elhagyja az a fajta kondi, amit kialakított a gokartban. Hogyha viszont valaki simán utcai autóval ül be egy versenyautóba, akkor meg birkózik vele, mert nem bírja fizikailag, nem éri fel az egészet. Ugye mentálisan lekövetni a dolgokat, amikor gyorsan történnek, úgyhogy a gokart az inkább fölülről kezelíti meg, alulról meg az utcai autósok sokkal nehezebb eljutni egy jó szintre.
Gábor, amit mondott egyébként, az maximálisan célba talált, hiszen neked van egy olyan tevékenységed, amikor embereket megtanítasz vezetni. Itt a cél az, hogy elsősorban saját magukat és az autójukat megismerjék. Ez a fajta munka miről is szól?
Egyre többen keresnek meg ezzel, hogy ha valaki vesz egy olyan autót, nem is mindig sportautóról van szó, vagy akármilyen erős autó, aminél úgy érzi a tulajdonos, hogy nem tudja igazán úgy kezelni, hogy ez éppen biztonságos legyen, vagy még ha tud is biztonságosan vezetni, szeretné jobban kihasználni az autóját. Az egyik cél persze, hogy már őket megtanítani jól vezetni, viszont a nagyobb cél az, hogy eljutni odáig, hogy minél többeknek eszébe jusson az, hogy ne saját magától tanulja meg ezeket a fordulókat, nem is nagyon tudja megtanulni, hanem tényleg kérje segítséget, hogy valaki magától tanul, akkor lehet, hogy utcán próbálkozik, és veszélyeztet nagyon sok mindenkit, úgy a saját magát is, viszont hogyha hozzám vagy bárkihez eljön, aki vállal ilyet, és tapasztalt autóversenyző, akkor mindig olyan helyet keresünk versenypályára, kimegyünk reptérre, kimegyünk, mert ez biztonságosan lehet, sokkal szélezőtöbb az egész.
Kik azok, akiket te összegyűjtesz? Tehát akiből te azt gondolod, hogy jó autóversenyzőt fogsz nevelni? Még mindig azon rugózom, bocsánat, hogy milyen tulajdonságokkal kell bírnia mondjuk egy 12 éves gyereknek ahhoz, hogy hozzád járasson, és te azt tud mondani, hogy na, ebben valamit is lákol.
Az csak egy dolog, hogyha valaki gyors a pályán, mondjuk egy körön. Nagyon több tényezős a dolog, hogy mikor lesz valaki jó versenyző. Én mindig nézem azt, hogy meglegyen az adott alázat a sporthoz, meglegyen hozzá a komolysága, az legyen, hogy van egy adottsága, és nagyon jó időket tud menni, de amikor verseny van, akkor mondjuk túlidegeskedi, sokszor összetöri a technikát, vagy mondjuk nem veszi eléggé komolyan. Tehát, hogy tényleg ez, hogy ne csak az adottság legyen, hanem az akarat is meg legyen ahhoz, hogy ezt profi szinten üzze, és akkor érdemes beültetni egy sokkal értékesebb versenyautóba.
Látok olyan fiatalokat, akikre azt lehet mondani, hogy világszinten is meghatározóak lehetnek? Vagy ez magyarként nagyon nehezen elérhető?
Abból kiindulva, hogy a magyar gokartosok is, van világbajnok gokartosunk is, és jelenleg is vannak olyan hasonlóan ügyes fiatalok, én azt mondom, hogy világszinten is ott vagyunk a topban, és hát miért ne használjuk ki ezt, hogyha ilyen ügyes gokartosaink vannak, akkor legyen előbb-utóbb minél több ügyes autóversenyzők. Jelenleg is van, de ezt még lehet fokozni.
Nyugodtan nevesítsünk, hiszen van kiszemelted, akivel foglalkozol, mit kell tudni róla, és mit lehet várni tőle?
Hát egy testvérpár egyébként, a nagyobbik testvér a Lantos Szabi, aki most már mondhatjuk, hogy több mint egy jó éve azt látni rajta, hogy folyamatosan olyan léptékben fejlődik, amit én már nagyon régóta nem láttam, és olyan éretten kezeli mind a gokartozást is, mind már most már belekóstolt egyébként az autózásba is, és egyből azonnal nagyon jól tud menni, de még ha nem is tudna, akkor is nagyon nagy figyelmet és nagyon sok munkát tesz bele a fiatalkora ellenére ahhoz, hogy jól szerepeljen mindenhol, és tényleg azt látom rajta, hogy érdemes rajta, vagy érdemes vele foglalkozni, és rajta lenni ezen a projekten.
Igen. Ami a mindig a hülye kérdés, abszolút szurkolói, hogy mikor lesz magyar formegyes pilota újra? Vagy erre ti idegesek is vagytok, akik nem a Formula 1-ben versenyeztek?
Hát erre szerintem ember legyen a talpán, aki tudna jó választ mondani, ugye, aki legutóbb a legközelebbi járt, ez ő a kis Pákumi volt, és nagyon jól is versenyzett, aztán ott is egy idő után már az anyagiak nem engedték, hogy tovább jusson. Én egy reálisabb célnak gondolom a túraautózást, és afelé tereljük a Szabit is.
Uh-huh. És a testvére, azt mondtad, hogy van a Szabi és van a testvére, őről amit lehet tudni?
Ő még most azért jobban tanuló fázisban van. Azt látom rajta is egyébként, hogy most már megint túlt a testvére felé. Előtte még áll egy jó pár gokartos szezon, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a továbbiakban. Balázsnak hívják egyébként.
Azt csak a hallgatóknak mondom, hogy Norbi több műfajban is bemutatkozott az elmúlt években, nem is akár hogyan. Az előttünk álló szezonnal kapcsolatban volt szó, hogy pályaversenyeken indulsz, vagy hegyi EB-n. Szóval mi a fő csapás 2020-ra, hogy készülsz, mit kell tudni rólad?
Itt most ez nekünk nagyon jól jött, hogy a gokart sport az elsőként indult meg Magyarországon már a koronavírus utáni úgymond autósportos mozgalomban, úgyhogy újra kezdtettük a munkát. Aztán a saját versenyzésről egyelőre annyit, hogy idén még nem látjuk nagyon előre, hogy mikor fogunk tudni újra akár hegyi versenyekre menni. Folyamatosan mondják le még most is a versenyeket. Tehát nem hogy új versenynaptárt kapnék, hanem folyamatosan jönnek az e-mailek, hogy a régi versenynaptárból miket mondtak még le. Biztos vagyok benne egyébként, hogy az év vége felé valamilyen versenyre el fogok menni, és hogy legyen valamilyen átmozgatás. De a fő csapás irány az, hogy elég előkészítsük a jövő évet. Minden erőnk azon vagyunk, hogy úgy térünk vissza a hegyi EB-re, hogy bajnok esélyesek vagyunk, épül egy saját autó is ehhez. Remélem, hogy minden ilyen össze fog jönni. A pályaversenyzés pedig annyit, hogy persze szeretnék még pályán is versenyezni, ha van rá lehetőség, akár idén is, de a fő az a hegyi versenyt. Nagyon, nagyon megtaláltam a helyemet, nagyon szeretem ezt a bajnokságot is, és szeretnék Európa bajnok lenni.
Akkor azért mondjuk már el a hallgatóknak azt, hogy az, hogy hegyi verseny az neked egyértelmű, de nem biztos, hogy mindenkinek.
A hegyi verseny úgy kell elképzelni, mint egy rally szakasz, tehát egy lezárt közúton zajlik a verseny, csak nem, ugye a rallyban lehet aszfaltos verseny, murvás verseny, lehet rossz aszfalton verseny, a hegyi verseny csak tükörsima aszfalton mennek, nagyon-nagyon átalakított pályautókkal, nagyon-nagyon alacsony, nagyon-nagyon könnyű. Azért szeretik egyébként a nézők a hegyi versenyeket, mert talán az utolsó szakág az egész autósportban, az egész világon, ahol ami még nincsen túlszabályozva, tehát a biztonsági felszereléseken kívül szinte mindent el lehet követni az autókkal, és olyan gépsárkányok versenyeznek, amit már nem nagyon lehet látni semmilyen más kategóriában. Talán Amerikában, Ausztráliában még vannak ilyen egy-két ilyen kategória, de nem ilyen szinte, mint a hegyi Európa-bajnokság. Úgyhogy erre készülünk mi most, és ugye pont ez a baja is, úgymond a koronavírus járvány alatt, hogy annyi embert vonz egy ilyen verseny, hogy azért nem ismerik még szerintem megszervezni, mert most ugye az árpályás versenyeket, azokat már úgy, ahogy elkezdték szervezni, ahol tudják ugye korlátozni a nézők számát, felügyelet alatt tudják tartani, de egy hegyi versenyen annyira sok ezer ember kint van, hogy ezt még nem merik bevállalni.
Nem tudom, Gábor, te hogy érzékeled, de itt az a pár perc, amit itt Norbival eltöltöttünk, rávilágított arra, hogy a fiatal kora ellenére van benne egy olyan szintű életbölcsesség, már amikor ugye az elején mondta, hogy egy egészséges, hogy nem tudom, hogy fogalmaztál, hogy egészséges félelem attól, hogy az autót összetöri. Tehát az autóversenyzőknél nem szokott ez így direkt beelőjönni. Tehát honnan ez a megfontoltság, vagy ez a tapasztalat? Te sokat estél, vagy sokat borultál?
Sok esésem nekem nem volt. Én úgy gondolom, hogy erre a gokart megtanított, mert ott, hogyha egy kicsivel túlmentünk a határainkon, ott nem az volt, hogy csak leessünk a mezőre, és akkor visszajönjünk, amit sokan gondolnak a gokartról. Itt azért nincsen sok takarás a kerekeken ott. Itt, ha összeérünk, egyből egymásra kapnak a kerekek, és repülnek. És ugye ez már 8 éves koromtól ez mindig bennem volt, hogy nem az a határ, amikor már összeérünk és repülünk, hanem az a határ, amikor egy milliméter állok meg a másiktól, vagy esetleg csak egy nagyon összeér a két technika, és ezt tovább tudtam hozni az autósportba is, és ezért mondtam azt, hogy mennyire fontos, hogy a gokartosokat is ugyanúgy fel kell karolni, mint akik szimulátorban ügyesek, mert legalább annyira jó alapok szolgáltatnak ők ahhoz, hogy jó autóversenyzőket farogjunk belőlük.
Nagy Norbertnek köszönjük, hogy itt volt a hazai öltözőben, sok sikert mindenkinek, a mentoráltnak, neki, meg az összes magyar autóversenyzőnek, akiknek komoly álmaik vannak a jövőt illetően. Most már csak mi vagyunk a vonalban, és két hírt fogunk átbeszélni. Gábor, te milyen hírt hoztál, mi a te híred?
Nekem egy gyerekkorom egyik szívmelengető eseménye, vagy esemény sorozata volt, amikor a Videoton 1985-ben menetelt az UEFA kupában, és ezen a héten 35 éves az az esemény, hogy a fehérvári csapat Maier Lajos góljával győzni tudott a Bernabeu stadionban az UEFA döntő visszavágóján, mert ugye akkor az még két meccs volt. Sajnos az első meccsen Fehérvár ott a spanyolok győztek 3-0, tehát az ott eldőlt, de azóta sem volt hasonló kupa siker a magyar labdarúgásban, és tartok tőle, hogy arra még azért várni kell egy keveset, hogy mondjuk magyar kupa csapat játszon a Real Madriddal klubként.
Döntőt. Én ezt föl se tudom fogni, vagy el se tudom képzelni.
Emlékezhetsz erre, nem?
Én azért nem emlékezhetek erre, mert ugye akkor én egy teljesen másik országban voltam, vagy gyerekeskedtem, jelesül Romániában, Erdélyben, és ott nem nagyon követték nyomon a magyar csapatok sikereit a különböző kupákban, de természetesen megvolt, tehát a híreket figyelve, a rádiót hallgatva, a hírekben elhangzott eredmények így megvannak, de nekem nem sok élményem van a Videoton meneteléséről, de mai fejjel, tehát föl nem tudom fogni. Hát most mi lenne itt? Leállna szerinted a körút? Megint, hogyha...
Hát más világ volt szerintem az akkor. Nekem vannak elemek, amik megvannak, tehát például, amikor Csuhai szépített a Zselyesicsár ellen Szarajevóban valamikor a vége felé, akkor apukám közben elaludt, és olyat üvöltöttünk, hogy szegény, szinte rosszul lett, amikor fölébredt, vagy a Paris Saint-Germain ellen, amikor köd miatt félbe szakadt a meccs, vagy a Gulyás Laci, ahogy kiabál, egy gömöri, gömöri, mit csináltál, amikor kihagyja a Paris Saint-Germain ellen a 11-est, aztán Disley Péter megfogja. Azt nem tudom egyébként, hogy egy nem pesti csapat miatt Budapesten megállna az élet, ez egy nagyon érdekes kérdés, ebben nem vagyok egészen biztos.
Hát de szerintem akkor valahol még valamennyire természetes volt, szóval valahol itt elvárható is volt, hogy vagy mennyire volt ez meglepetés, mert mondom, nekem az nincs meg, nekem mondom, az van meg, hogy hallom ezeket a, és milyen érdekes, te is Gulyást említed, ha jól emlékszem, a Zseljó ellen a Vas István Zoltán közvetítette, hogy kis Csuhai bravó, és innen megvannak ezek a szólamok, megvannak így utólag, de hát sajnos nem voltam része.
Szerintem elvárás biztos nem volt, szerintem az akkor is a szó jó értelme megdöbbentő meglepetés volt, hogy egy magyar csapat odáig eljut. Ugye azért kiverték a Manchester United-et, a Partizan Beográdot, a Zselyezničár, a Paris Saint-Germain, szerintem ez ma szinte elképzelhetetlen.
Abszolút egyetértek, mi nem tudjuk felfogni, emlékezünk csak vissza a 95-be, amikor a Ferencváros bejutott a Bajnokok Ligája csoport körébe, hát... az mekkora ünnep volt, az mekkora siker és hihetetlen tény volt, hogy tényleg az Anderlechtet búcsúztatva a Fradi bejutott a csoportkörbe.
És az a nagy egyébként, hogy az összeállítást a mai napig fújják az emberek, még a cserékre is emlékeznek. Tehát a Disztl Vég, Csuhai Disztl Horváth, Búcsa Csongrádi Vadász, Maier Szabó Novát, ez volt a kezdő, de a cserék, a Genti, Wittmann, Vasil, Gömöri, Kosta János, tehát nagyon, még a cserékre is emlékeznek az emberek. Falkovics. Tehát nagyon érdekes, hogy akkor az tényleg megőrítette az országot.
Hát pár adással korábban Szuper Leventével folytatott beszélgetésünkkor mondtam azt, hogy tényleg, tehát az egyes sorokat tudta a jégkorongnál a magyar közönség, míg most nem sokat tudunk a Videoton kezdő csapatáról, meg...
Én azt gondolom, hogy ma kevesebb vagy kisebb siker is elég lehet az embereknek ahhoz, hogy a szó jó értelme megőrüljenek a sportért.
Egyet mondjál...
Hát az látszik, hogy a magyar ember a sikerhez tehet csatlakozni.
Az mennyire volt csalódás egyébként, hogy nem lett meg a kupa?
Őszinte egyek fogalmam sincs róla, tehát arra nem emlékszem. Az biztos csalódás volt, hogy a döntő első mérkőzésén Fehérvár ott érvényesült a papírforma. De az az érzés nincs meg bennem. Mondom, arra emlékszem, tehát ilyen jelenetekre, amiket az előbb felsoroltam, azokra emlékszem meg az azzal kapcsolatos akkori érzéseimre. az, hogy kikapott az első meccsen a Videoton simán a Reától, a csalódottság érzése nincs meg bennem. Aztán lehet, hogy az volt, de arra nem emlékszem.
Hát szép emlékek, vagy szép történelmi mozzanatok. Kérdés az, hogy a most születetteknek, vagy a most fiataloknak, akik adott esetben majd a sportban fognak tevékenykedni, mit fog jelenteni ez, mint nekünk az aranycsapat?
Ez, hogyha a klasszikus aranycsapatra gondolsz?
Hát akkor az aranycsapat menetelése.
Én azt gondolom, hogy például a maiaknak ilyen élmény lehetett az Európa-bajnokságra való kijutás és az ottani szereplése a válogatottnak. Tehát szerintem mindenkinek az életében megvannak azok a, vagy remélem, hogy megvannak azok a futballal, vagy nem csak futballal összefüggő sportélmények, amelyek végig kísérik az életüket, és ez szerintem jól van így.
És erre jó emlékezni, igen.
Igen, és az a baj, hogy emlékezni kell, mert hogy a mában, legalábbis a futballban, klubcsapat szinten nincsenek hasonlóak, szerintem nem is nagyon lehetnek, tehát annyira kinyílt az olló, annyira mások a lehetőségek a fejlettebb országokban. Hozzátéve, hogy pont most a napokban olvastam Pintér Attilának egy nyilatkozatát, vagy elemzését, aki azt mondja, hogy ebből a pénzből sokkal előrébb kellene tartanunk, és félek, hogy ebben neki igaza van.
Nem tudom, de nekem néha az az érzésem, hogy Attilát nem mindig lehet komolyan venni.
Én ebben vitatkoznék, tehát szerintem meg az egyik legfelkészültebb magyar edző, biztosan azon magyar edzők egyike, aki a legnagyobb alázattal bír a játék iránt, és azért magyar bajnokságot nyerni véletlenül két klubbal nem lehet, azért tudnék olyat mondani, aki szerintem véletlenül lett magyar bajnok, de az nem ő, meg azt hiszem, hogy öt különböző csapat kispadján ült magyar kupa döntőben is. Tehát azért ez már elég sok eredmény ahhoz, hogy nyugodtan meg lehessen hajolni előtte a tudása előtt. Én ezt gondolom.
Az én hírem pedig szintén labdarúgáshoz köthető. Ugye az elmúlt héten megjelent egy hír, mely szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség további Európa-bajnoki mérkőzésekre pályázna, amennyiben néhány házigazda visszamondaná a rendezést a jövő évi labdarúgó Európa-bajnokságot illetően, és Csányi Sándor elnök azt mondja, hogy úgy gondolja, hogy bőven lesznek jelentkezők az esetleges visszamondások esetén. Nem tudom, te hogy látod, én egy picit úgy érzem, hogy ez a jelenlegi helyzet egy picit olyan, hogy most különböző szabályokat hoznak, átírják az egyes sportági szabályokat. Van olyan mérkőzés, ugye, ahogy bemondták, hogy ötöt lehet cserélni, tehát szabálymódosításokat hoz a jelenlegi helyzet, és versenyrendezések, illetve Európa-bajnokság esetén most egy picit úgy érzem, hogy kiment a tanár a teremből, és egy picit lehet bomlani, meg rendetlenkedni, és hogyha valaki úgy érzi, hogy nem eléggé felkészült, akkor bemondhatja, hogy ő bizony most nem akar felelni. Te hogy látod ezt a helyzetet?
Az engem kevésbé zavar, hogy mondjuk az egyébként Platinitől származó és hát legalábbis sokak által megkérdőjelezett lebonyolítás rendszer, ami egyetlen egyszer van a labdarúgó Európa-bajnokságokkal kapcsolatban, jelesül, hogy nem egy vagy két ország rendezi, hanem sok ország rendezi az EB-t. Hogy ezzel kapcsolatban változnak helyszínek, ez engem különösebben nem hoz ki a sodromból, tehát szerintem ezt túléli a labdarúgás is. Azzal komolyabb bajom van, amit zárójelesen említettél, tehát szerintem egy folyóbajnokságnak a szabályait módosítani, még akkor is, ha egy olyan helyzetbe került a világ, amilyenben még nem volt, én azt aggályosnak tartom. Tehát láthatóan ez az öt csere, ez edzőmeccs és irányítja a bajnoki mérkőzéseket. Ráadásul ugye, amikor kialakították a csapatok a kereteket, akkor azzal a tudattal alakították ki, hogy hármat lehet cserélni. Tehát én azt gondolom, hogy még akkor sem gondolom ezt helyesnek, hogyha mondom olyan helyzet van, amilyen még sosem volt, hogy menet közben a szabályok módosuljanak, én ezzel nem tudok azonosulni, de nyilván én kívülről nézem részben, tehát szurkolói megnyilvánulás lehet, vagy annak lehet minősíteni az enyémet.
Mi az indok lesz egyébként?
Az indok az egyébként logikus az, hogy rövid idő alatt nagyon sok mérkőzést kell lejátszani, tehát a részben a sérülések megelőzése, részben a frissesség fenntartása, hogy a játékosokat lehessen mérkős közben is rotálni. Én azt gondolom, hogy ez megint azon csapatoknak kedvez inkább, amelyeknek több pénze van, tehát hosszabb a kispadja, ami ugye azt jelenti, hogy több azonos vagy közel azonos szintű játékossal rendelkezik. Nyilván ott, ahol több az idős játékos, ott őket jobban lehet pihenteni, de ezzel együtt mondom, tehát az, hogy menet közben változtassunk szabályt, bármilyen indokkal, nekem ez nem tetszik.
Lehet, hogy lesz egy olyan időszak, mint az úszásban, hogy ez még az ötcserés rendszerben megszerzett eredmény volt. Úszásban ugye volt, hogy cápa-ruhás eredmény, és akkor az mennyire számít világcsúcsnak, nem? Tehát hogy lehet, hogy majd, mikor visszaáll minden, akkor persze, akkor nem tudom, milyen sorozata volt a Debrecennek, de az még az ötcserés rendszerben volt.
Igen, csak az, aki kiesik, azt ez nem fogja boldogítani, hogy igen, csak erre a 8 meccsre volt ötcserés, csak közben ő kiesett. Vagy elbukta a bajnoki címet, vagy nem tudom. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy... Nekem legalábbis nem tettő változtatás, még akkor sem, hogyha értem a szándékot mögötte, hogy az egészségvédelme, sérülés megelőzés, pihentetés és a többi. Ezzel együtt mondom, én tőlem az a megközelítés, hogy egy folyóbajnokságban módosítunk szabályokat, az nem tetszik. Azt sem szokott tetszeni, bevallom, és hangot is szoktam neki adni, amikor az MLS meg áprilisban hoz egy szabályt, ami nyártól érvényes, tehát aki rendesen készül és stratégia mentén dolgozik, annak a munkáját az meg szokta nehezíteni.
Visszatérve az alapkérdéshez, illetve az alaphírhez, ugye most jelenleg Budapest, London, Baku, München, Róma, Szentpétervár, Amsterdam, Bukarest, Bilbao, Dublin, Glasgow és Kopenhága. Szerinted ezen 12 csapat közül, vagy ezen 12 város közül melyek lehetnek azok, akik meggondolhatják magukat, vagy lehet, hogy már meg is gondolták magukat?
Én nem gondolom egyébként, hogy lesz ilyen, tehát a nagy országokban, nem gondolom, a dél-európai országoknál merülhet ez fel, ahol azért ez a vírusválság erős hatással volt a mindennapokra.
Bilbao?
Én azt gondolom, hogy a nagy átrendeződés nem fog ez jelenteni, nem tudom miért gondolom ezt. Ugye Magyarországnak eredetileg, ha jól emlékszem, 4 mérkőzése volt, ha tévedek, akkor elnézést kérek. Tehát nem hiszem, hogy ez akár gazdaságilag bármilyen szempontból 2021-ben ne lehetne kivitelezhető.
De ezt mondtad, hogy dél-európai országok, akkor itt Bilbaóra gondolsz? Vagy?
Én megmondom egészen, hogy szerintem nem lesz olyan, aki végül vissza fog lépni. Lehet, hogy ebben tévedek, meg nyilván innen mi Magyarországról nézzük a világot, tehát nem látunk bele, mert hogy ez ugye nem egy kötelező történet volt, hanem erre jelentkeztek az országok, városok, a stadionokat erre készítették el. Tehát én azt gondolom, hogy olyan nagy átrendeződés nem lett.
Hölgyek, urak, ez volt a Hazai Öltöző benzingőzös kiadása, amelyet megfejeltünk két hírrel itt a végén. Dr. Elbert Gábor nevében köszönöm a figyelmet. Bányász Árpádot hallottátok. Ne felejtsétek, a Hazai Öltöző minden egyes adása gyakorlatilag mindenkinek a telefonján ott van. Ott vagyunk többek között az iTunes-ban, a Spotify-on, és még egy fontos, kövessétek be a csatornát, és ha 5 csillagot adtok, akkor segítetek abban, hogy minél több emberhez eljusson a Hazai Öltöző. Köszönjük a figyelmet, vigyázzatok magatokra!
Hazai Öltöző. Sportpodcast Dr. Elbert Gáborral és Bányász Árpáddal. Ami a pályán történt, itt jön először szóba. Vendégek, vélemények, kérdések, viták a verseny- és szabadidősporttól a sportpszichológián át a bulvárig. Hazai Öltöző, ahol nincs titok.